A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A pedagógus sztrájkról, az oktatás és nevelés kérdéséről, erdővidék és Baródd gazdasági és szociális helyzetéről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum igazgatója, Derzsi Rádúj Kázmér, tisztettel köszöntöm, jó napot kívánok, igazgató úr.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Beszéljünk először a legaktuálisabb és legégetőbb kérdésről, a pedagógusok sztrájkjáról. Hol tart most az ügy, melyek a kilátások? Ma még nem kellett menjenek a gyerekek iskolába, de lát esélyt arra, hogy kiegyeznek az érdekelt felek, és hát a gyerekek, azok, akik a legrövidebbet húzzák ebből az ügyből, végre visszatérhetnek az iskolapadba?
Ez a sztrájk kérdés sokkal bonyolultabb, sokkal több vetülete van, mint elsőre látszik. Ugye most mindenki a sztrájkról beszél, tehát ezt láttuk a koronavírus járvány idején is, hogy a vírus időszakban mindenki vírus szakértő lett, aztán a szomszédos országban kitört háború után mindenki háborús szakértő lett, és azt érzem, hogy egy kicsit most az utóbbi időben mindenki egy kicsit oktatási szakértő is lett, viszont ismét kiemelném, hogy ez sokkal összetettebb kérdés, mint ami ennek első ránézésre látszik. Nyilván minden oldalt megértek, és mindenkinek van egy kicsi igaza. Viszont, hogyha valamelyik szektor, valamelyik szféra úgy érzi, hogy hátrányban van, hogyha úgy érzi, hogy el van nyomva, vagy nincsenek meghallgatva a követelései, akkor annak előbb-utóbb hangot kell adjuk. És sztrájkolni nyilván, hogy akkor lehet és akkor érdemes, amikor jobban odafigyelnek rá. Tehát egy oktatási sztrájknak a vakáció időszakában sok értelme nem lenne. Tehát most az évzárásos időszakban, amikor vizsgákra készülnek a diákok, akkor a kormány is jobban odafigyel erre a sztrájkra. Nyilván, hogy a szülők is jobban fel vannak ebben az időszakban háborodva a sztrájk miatt. Én őket is megértem, a diákokat is megértem, de nyilván elképzelni se tudok olyat, hogy valamelyik szektorban, hogyha sztrájkolnak, akkor az ne okozna fennakadásokat. Tehát ha az orvosok sztrájkolnak, akkor azt akarva akaratlanul a betegek is érzik, és ők is megisszák a levét. Viszont az is megengedhetetlen, hogy valamelyik rétegnek folyamatosan mellőzve legyenek a kérései, követelései, és ez nem ma kezdődött, ez a folyamat. De gyakorlatilag évek óta a tanárok kérései, panaszai süket fülekre találnak, és a jelenlegi sztrájknál is minden lépésen végigment a pedagógus társadalom. A tüntetéseken át a figyelmeztető sztrájkon keresztül egészen addig, amíg eljutottunk az általános sztrájkig. Ezt mindenki szerette volna elkerülni. Nyilván ez nem a diákok vagy a szülők ellen irányul, viszont sajnos ők is elszenvedői ennek a jelenlegi helyzetnek. Én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb meg fog oldódni, a kérdés az, hogy mikor és milyen formában. Tehát jelenleg még mindig azt látjuk, hogy a kormány nem veszi kellően komolyan a szakszervezetek követelését. Tehát amiről ma is kellett a sztrájkbizottságok tárgyaljanak és döntsenek az intézményekbe, az nagyjából ugyanaz a probléma, és ugyanazt veti fel, mint ami miatt kirobbant elsősorban a sztrájk. Tehát ugye a oktatási törvény tervezetbe, amiről először szavaztak, benne volt, hogy a kezdőpedagógusok fizetése az az országos átlagbérnél kezdődik, aztán mire szavazásra került, kikerült belőle. És nem szóltak senkinek. Tehát valószínű, hogy technikai okokból került ki, mert a bérezés az a bérezési törvényhez tartozik, és nem az oktatási törvény, illetve oktatási bizottság kellene vele foglalkozzon, de ezt nem jelezték, egyik persze a másikra eltűnt belőle. és szerintem joggal ismét azt érezte a pedagógus társadalom, hogy át lettek verve. A mostani ajánlatnál, és ugye volt az 53-os sürgősségi rendelet, amit elfogadtak és megjelent már a hivatalos közlönybe is, ott szintén a megalapozásába bekerült a fizetési rács, amely szerint emelnének fizetést a pedagógusoknak, viszont a közlönybe, ahogy megjelent a monitorba, ott már nem szerepelt benne, ismét kikerült.
Kizárólag anyagi követeléseik vannak a pedagógusoknak?
Szerintem nem, tehát ez van meglovagolva, és ez jön le a közvéleményből, de szerintem sok sérelem gyűlt fel az évek során. Tehát azt láthatjuk, hogy a pedagógus szakmának a megítélése is, és a munkakörülmények is romlanak. Látjuk, hogy a politikum ez érdekében nem hajlandó tenni szinte semmit. Tehát megvannak a hangzatos jelmondatok, és művelt, tanult Romániát szeretnénk, viszont én emlékszek, hogy 2017-ben talán aláírt a kormány a szakszervezetekkel egy olyan megállapodást, hogy 2018-ra el kell érni, hogy a GDP-nek 6%-át az oktatásra fordítsa. Na most az akkori 4,1-ről eljutottunk 2,2-re. Tehát meg se közelítjük a 6%-ot. Emellett, amióta utoljára az iskoláknál autópark újítás volt, tehát iskolabuszokat adtak az iskoláknak, azóta például a rendőrségnél háromszor újítottak gépjárműparkot, és az oktatás ismét nem kapott semmit belőle.
Igen, iskolavezetőként bizonyára van rálátása arra, hogy miért van ez a színvonala ma a romániai oktatásnak, mert szülők és hát főleg a szülők, ugye, mert a diákok, ők köszönjük szépen, jól el vannak, ha nem kell sokat tanulni, de bizony az oktatás színvonala az messze, én azt mondom, elmarad akár a 90-es évek, akár a 90-es éveket megelőző szintől. Ennek kizárólag anyagi okai vannak, mert valljuk be, és ezt ön bizonyára jobban tudja aztán, hogyha bevallja, jó, ha nem, az ön dolga, de már hiányoznak azok az igazi pedagógusok. Van belőlük, és nagy tiszteletem irántuk, de nagyon kevesen vannak. Tehát egy pedagógusnak kizárólag az anyagi motiváció a fontos. Az nem lényeges, hogy milyen gyerekek kerülnek ki, mennyire felkészült gyerekek a keze alul. Ezt hogyan tapasztalják a Baróti Szabó Dávid liceumban?
Mindenképp fontos a pedagógusnak a sikerélmény. Nyilván meghatározza a pályáját és azt, hogy mekkora a lelkesedéssel végzi a dolgát. Én úgy látom, hogy mindig is voltak jó és kevésbé jó pedagógusok, mint minden szakmában. Az, amit érzek én is, hogy talán picit kisebb létszámban és talán csendesebbek, és nem annyira ők adják a hangot, mint a régebbi években. Ez több mindennek köszönhető. Tehát, van egy kiöregedés is a pedagógus társadalomban, és egyre nehezebb, friss, motivált és céltudatos, öntudatos pedagógusokat találni, és itt jön be a bérezési része a dolognak, hiszen egy 2500 lejes kezdőfizetéssel nem vagyunk versenyképesek a nagy cégekkel szemben. Főképp reálvonalon, tehát aki reál szakot végez egyetemen, azok közül nagyon kevesen választják a tanügyet, pályakezdése inkább elszippantja őket az IT-s szektor. Úgy érzem, hogy most is vannak pedagógusok, akik ugyanolyan precízen, ugyanolyan odaadással végzik a dolgokat, és ugyanúgy nem csak tanítanak, de nevelnek is, és az életre felkészítik a diákokat, de egyre fásultabb. Úgy a pedagógus társadalom, mint úgy érzem a társadalom egészében, tehát én ezt veszem észre máshol is. Ugyanezt látom az embereken, hogyha az utcán sétálok, tehát annyi inger éri őket, és annyi szónak elfogyott már a tartalma, és annyira kiüresítettük őket, hogy már lassan mindenre fásultak lettek az emberek, és ez a sok viszontagság és az, hogy folyamatosan reform van a tanügyben, de még egynek se értünk a végére. Az, hogy az eszközeink is fogynak, nem csak a felszereléseink és az anyagi erőforrásaink, hanem gyakorlatilag azt veszük észre, hogy lassan megfordult az, ami a 90-es években inkább jellemző volt, hogy a diákoknak kötelességei voltak, a tanároknak meg eszközeik és jogaik. Most lassan az van, hogy a diáknak csak jogai vannak, a pedagógusnak meg kötelességei, és mindenki számon kéri. Tehát egy idő után belefárad az ember, hogy mindenkivel vitatkozzon. Tehát ez egy olyan szakma, ami nekem furcsaság, tehát mi készítjük fel a jövő nemzedéket az életre, mi kéne megalapozzuk a jövőjét végül is a társadalomnak, és ez nem segítséget, hanem sokszor szidást és gátakot kapunk. Persze ez sem minden esetben igaz, mert nem minden szülő egyforma, hogy minden pedagógus. A diákokat is nehezebb motiválni az utóbbi időben, tehát sokkal másabb ingerekre van szükségük, mint a 90-es években, és el kéne tudjunk jutni hozzuk. Ehhez új módszerek kellenek, ehhez új eszközök kellenek, meg kell kapjuk a kapcsolódási pontot a jelenlegi diáksággal, ahhoz, hogy eredményes munkát tudjunk végezni. Van, akinek ez sikerül, van, akinek kevésbé.
A pedagógus sztrájkról, az oktatás és nevelés kérdéséről, Erdővidék és Barót gazdaság és szociális helyzetéről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Baróti Szabó Dávid Technológiai Liceum igazgatója, Derzsi Rádui Kázmér. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Tudjuk azt, hogy nem tudjuk, honnan tudnánk, mi lesz az érettségi előtt álló diákokkal, meg a most már felvételi van, ugye 8-ból 9-be?
Iskola függő, tehát be lehet vezetni felvételit bizonyos helyeken, viszont nem jellemző, és nem minden iskolában van felvételi vizsga, viszont érettségi az
volt. Reméljük, hogy lesz.
Igen, hát szerintem lesz. Az a kérdés, hogy mikor, és milyen formában lesz. Mindenképp, tehát ezt ismét kihangsúlyozom, hogy ez nem a diákok ellen irányul, illetve nem a szülők ellen ez a sztrájk, és mi is azt szeretnénk, hogyha minél hamarabb megoldódna, és úgy, hogy a diákok legkevésbé érezzék meg ezt negatívan. A tananyagnak szerintem most már 99%-át mindenütt felvették a végzős diákok. Úgy gondolom, hogy azt is átadták a tanárok, hogy miben kell még erősödni, hogy tudnak készülni, és miből kell készülni az érettségire. Én mindig azt mondom, hogy nem a körülményeket kell nézni, és nem a negatív oldalát csak a dolgoknak, hanem mindenből ki kell hozni a maximumot, és a pozitívat is meg kell látni benne. Tehát ők most nem kellett bejárjanak az utolsó hetekbe egyéb tantárgyakból órákra, és tudnak készülni célirányosan az érettségire. Nyilván, hogy ez úgy tűnik, hogy az emberrel bagatelizálja, erről szó sincs. Tehát nyilván, hogy ők is érzik azt, hogy itt most nem a megszokott mederbe zajlanak a dolgok, és van egy vizsgadruk, és készültek valamire, amit nem tudják, hogy fog zajlani. Mi szorítunk nekük, és szerintem minden tanár nyitott arra, hogy ha a diákok otthon készülnek az érettségére, és kérdéseik vannak, akkor válaszolnak sztrájktól függetlenül is, és mellettük állunk minden körülmények között.
Azt ír egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, nem is tanították jóformán a gyermekeket, egyfolytában valami más hetet tartottak, le se zárták őket első fél évre, akkor mire kérik a fizetés emelést? Tehát ugye most már nincsenek fél évek, most modulok vannak.
Igen, modulok vannak. Ez őket. Nyilván ismét nem a pedagógusok döntése volt, hanem egy minisztériumi döntés, hogy modulokba szervezik a tanévet, és nem kell zárni. Ennek is megvannak az előnyei és a hátrányai. Mi úgy érezzük, hogy egy picit talán így nehezebb motiváltnak tartani a diákokat, tehát nem látja fél évigén annyira biztosra, hogy éppen hol tart, hogy áll, nehezebb a hiányzásaikat is követni saját maguk számára, és bizony a jegyekkel is nem minden pedagógus egyformán jár el, és nem tartja mindenki be a ritmikus jegyadásnak a szabályait, és akkor ilyenkor az év végére feltorlódnak dolgok. A másként hetekkel, zöld hetekkel kapcsolatosan szintén nem a pedagógusok kérték, hogy ez így legyen. Nyilván azokon a heteken is lehet olyan tevékenységeket szervezni, amiből plusszal maradnak a diákok, és ami hasznos a számukra. Viszont az tény, hogy annyiszor meg van szakítva a tanév, annyi minden egyébbel, hogy nagyon nehéz utána visszazökkenteni a tanulásra a diákokat, és hogy összpontosítsanak arra, ami a végén a cél. Mert még mindig az van a román oktatási rendszerben, hogy a 4 éves ciklust vizsgával zárjuk le, és egy egységes vizsgával, ami mindenkinek egyforma, és nem a zöld tevékenységekről, és nem a másként tevékenységekről, hanem a tananyagról szól.
Igen, beszéljünk a Baróti Szabó Dávid Technológiai Liceumról. Vannak gyerekek, akik benépesítsék az iskolát Baróton és környékén? Gondolom, hogy a vonzás körzete azért kiterjed egész Erdővidékre.
Igen, kiterjed Erdővidékre, és nem csak, habár jelenleg nincsen bent lakásunk, emiatt nagyon kis létszámú diákunk van más vidékekről, de jelentkeznek onnan is. Jelen pillanatban fogy a diák létszám az elmúlt 10 évben, viszont nem drasztikusan, és én nem vagyok borulátó, tehát mi mindent megteszünk azért, hogy még színvonalasabb, még jobb, és még vonzóbb legyen az iskola a diákok számára. Én nem abban látom a fő problémát, hogy más iskolákat választanának a diákok a környékről a középiskolai szinten. Én inkább abban látom a problémát, hogy fogyunk. Tehát egész Erdély, Székelyföld terén ezt tapasztalható, hogy fogy a népesség, fogy a magyarság, és iskolának jövőt úgy lehet elképzelni, hogyha gyermek van. Tehát én azért imádkozom, azért szeretnék tenni nap mint nap, hogy minél több fiatal itthon akarjon maradni, és merjenek gyereket vállalni.
Ez okból is volt pár hónappal ezelőtt az a próbálkozása az önkormányzatnak, hogy össze akarta vonni az általános iskolát a liceummal. Mi történt ott valójában? Indokolt volt ez az összevonás? A gyerek létszám miatt?
Hát sokan nem értettük ezt a lépését a polgármesternek, vagy ha másképp fogalmazok, akkor nagyon kevesen értették ezt a törekvését.
Ez a polgármester döntése, vagy a helyi önkormányzat döntése?
Hát a polgármester volt a kezdeményezője ennek a dolognak, és a rajta kívül és az ő szűk körén kívül nem is igazán értette senki, hogy mi is akar ez lenni. A polgármester viszont mindent hajlandó lett volna megtenni annak érdekében, hogy ezt véghez vigye, és azt sem titok, hogy az összevont iskola élére a saját feleségét szerette volna igazgatónak, aztán ebből kirobbant a botrány, amit nagyon sok idő lenne részletesen elmesélni, hogy mi, hogy zajlott, de végül is a helyi tanács határozata kell eldöntse egy ilyen jellegű módosításnak a létrejöttét. Szerencsére a tanácsosok visszautasították ezt a dolgot, és így végül napirendre se került. Úgyhogy nem lett belőle határozat, nem lett iskola összevonás, és olyan tanácsosokról beszélünk, akikkel egyébként együtt tud működni a polgármester, tehát nagyon sok határozatot, javaslatot megszavaztak. Itt viszont nem voltak hajlandóak ebbe belemenni, és én úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor nap mint nap fogalkörömmel kell küzdjünk azért, hogy egy magyar intézményt létrehozzunk, vagy működőképesen fenntartsunk, akkor minősítetlen egy olyan döntés, hogy összevonással megszüntetünk egy magyar iskolát.
Gyakorlatilag ez egy kezdeményezés lett volna, mert ugye a végső szó a tanfelügyelőségé, nem?
A tanfelügyelőség nem csak az véleményezi a dolgot, tehát hogy elmondhatja, hogy ő jónak, vagy nem látja jónak ezt a döntést, de a helyi tanácsok kell meghozzanak egy határozatot, és ők döntik végül is el szavazat útján. Tehát ugye az iskola a rendszernek az átalakításáról minden településen az önkormányzat dönt, és a tanácsosok kell ezt megszavazzák, és határozatot kell róla hozni.
Hogyan látja a Baróti Liceum jövőjét ilyen körülmények között, hogy kevés a gyerek? Ez egy technológia, ez azt jelenti, hogy liceum, ugye?
Szakmán. Igen, tehát technológiai liceum, itt van elméleti liceumi vonalunk, van szakliceumi vonal, és vannak szakiskolás osztályaink is, illetve vannak évek, amikor posztliceális oktatás és esti tagozat is indul. Én jelen pillanatban nem vagyok borulátó egyáltalán, tehát pedagógusaink azok nagyon lelkesek, képesek felkészíteni a diákokat, versenyképes diákokat képesek képezni, és úgy látom, hogy jelen pillanatban a fejlesztéseink, a törekvéseink azok jó irányba haladnak, jó irányba viszik az iskolát, és én úgy érzem, hogy kisvárosi liceumként el fogunk tudni érni olyan eredményeket, hogy versenybe szálljunk a nagyobb nevű liceumokkal is.
Igen, léteznek kapcsolatok más iskolákkal, Erasmus programok, Erasmus plusz programokban részt vesznek?
Igen, részt szoktunk venni több típusú programban is. Tehát együttműködéseink is vannak diákmobilitás terén. Itt Portugáliában voltak több rendben is 3 hétre szakmai kirándulásra diákjaink a környezetvédelmi technikus osztályból, illetve vannak partnerségi projektjeink, nyíregyházi tanárképző liceummal közösen erdei iskola projektet készítünk, ami megvalósítható bárhol Európa szinten. Határtalan programjaink vannak, tehát van nagyon sok együttműködésünk úgy hazai, mint külföldi liceumokkal.
Egy hallgatót köszöntök a telefonalban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Károly vagyok. Azt szeretném mondani, hogy nekem 3 lányunkám van, 0 osztály, 4. osztály és 6. osztályosok. Nagyon egyetértek a tanügyiek kéréseivel, és figyelembe véve, hogy évek óta mit csináltak velük, már csak éppen a padlót nem törölték fel. Persze, hogy a szülőknek és a gyerekeknek ez nem jó, ez világos, de ahogy a igazgató úr is mondta, mindenhol a sztrájk azért van, hogy figyel, rájuk figyeljenek, akkor nem figyelnek rá, hogyha vakációban van, még így se nagyon figyelnek. Most azt szeretném még elmondani, hogy az autóbeszerzés a rendőrségnek, hogy BMW autókat vettek, mert a hazai zloggán nem lett volna jó, és a GDP-t is növelte volna, ugye? Butorbeszerzést indított el a parlament akkor, amikor a kormány azt mondta, hogy a beszerzéseket megszünteti, vagy legalábbis csökkenti. Különleges nyugdíjakat szavaztak meg ebbe az évben, azt hiszem április folyamán. Tehát különleges nyugdíjakat, amiket el akarják törölni. Azt mondják, hogy a különleges nyugdíj nem nagyon számít, hát nagyon is számít, minden kevés számít, sok kicsi sokra megy. Azon kívül a 200 államtitkár és államtitkár helyettes van. Sehol a világon ennyi államtitkár nincs, mint nálunk.
Igen, köszönjük. Több
mint 2000 minisztériumi tanácsos van, amelyiknek most akarják csökkenteni, és ráadásul ezek titkosítva vannak, hogy kik a minisztériumi tanácsosok.
Hát az ismerünk, kedves Károly, mi is egyet-kettőt, olyanokat is, akik ugyan kapják a fizetésüket, de még lehet besenyitották a minisztériumnak az ajtaját.
Na, itten kell. Azon kívül a katonaságnak egyből megszavazták a 2,5%-ot a GDP-ből, és a tábornok a rádióban hallottam, azt mondta, hogy még nem tudják pontosan, hogy mire költsék, olyan sok pénzük van. Tehát ezt én csak felsorolom. Na, úgyhogy ez a helyzet, és kell támogatni a tanárokat, nagyon egyetértek vele, aki nem ért vele együtt, azért nem mennek erre a pályára most, ahogy az igazgató is mondta, mert nem vonzó a pálya, azok, akik többen, hát abból a pénzből nem lehet megélni. A parlamenti képviselőknek kéne adni ezt az összeget, hogy éljenek meg belőle. Köszönöm Igen. szépen, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen, hogy elmondta ezeket nekünk. Igazgató úr, ön valahol, nem csak ön, hanem minden iskola igazgató valahol középen van, ugye? Mert önök nem sztrájkolhatnak.
Nem, nekünk nem lehet sztrájkolni, úgyhogy ha szeretnék, se tudnék. Nyilván, hogy ilyenkor is van nagyon sok adminisztratív munka, amit el kell végezni, úgyhogy unatkozni nem unatkozok a sztrájk ideje alatt se, és valóban valahol középen vagyunk, és valahol leghátul. Tehát követeléseink talán még nagyobb számba lennének, mint a pedagógusoknak. Volt is neki hangadva, levél is volt beküldve a minisztériumhoz, ott az államtitkár annyival elintézte, hogy az igazgatói funkció az nem kötelező, az egy vállalt funkció, akinek nem tetszik, az mondjon le. És gyakorlatilag tőlünk kérnek információkat az emberek, és minket kérdeznek a közön, de hozzánk jut el legkésőbb, mert mi nem vehetünk részt a sztrájkba. Tehát ezekben a periódusokban, az iskolákban a sztrájk bizottságok szervezik a tevékenységet, a programot, és amit ők nekünk közölnek, mi annyit tudunk a sztrájkról, illetve amit a médiából mi is megtudunk.
Egyébként az adminisztratív személyzet is sztrájkol, titkárnője, sztrájkos, a könyvelője?
Nálunk jelenleg nem, szerencsére. Én jobb helyzetben vagyok, de vannak iskolák, ahol igen. Tehát nálunk is nagy része az adminisztratív személyzetnek az elején sztrájkolt. Viszont rájöttek, hogy így is úgy is kell bizonyos dolgokat elvégezni, mert másképp utána gyűl fel, és vannak, amiket meg kell oldani, tehát utalásokkal kapcsolatos dolgok, illetve levelezések, jelentések, tehát hogy ezeket csak meg kell valaki csinálja, és ha már fizetést se kapnak a sztrájk idejére, illetve úgy is meg kell majd csinálni, akkor kiléptek a sztrájkból, mert jobbnak látták, hogyha végzik a dolgokat.
Igazgató úr, régen jártam Baróton, van annak már 5-6 éve, még talán több is, de nem igazán volt ínyemre, amit ott láttam. Lepukkant városka, gyengén fejlett gazdasággal, nem túl fényes jövővel, pedig a 2000-es évek elején hátrányos helyzetű vezetés nyilvánították Barótot és erdővidéket, ami fejlődési lehetőségeket biztosított volna a városnak. És hát sajnos nem ez lett. Hogyan látja, változott valamit a város helyzete az elmúlt néhány év folyamán?
Érdekes, hogy akkor ezek szerint messzebbről is úgy látszik, mint otthonról. Mindig kíváncsi vagyok arra,
hogy... Hát aki ritkán jár, az látja, a kicsi fejlődést is.
Igen, hát nem látok én se előrelépést. Sajnos visszafele annál inkább, főképp közhangulat terén az emberek eléggé érdektelenek és fásultak lettek az utóbbi időszakban, folyamatos csalódások után. És,
hát, hogyha ez vigasztalja a barótiakat, nem csak a barótiak, sajnos.
Igen, ezt látom, hogy nem vigasztal is, de nem vigasztal helyként engem az, hogy végig nézem, hogy a szülővárosom egyre rosszabb állapotban van.
Egyébként az iskolánál mennyire tudnak lépést tartani a társadalmi igényekkel és a fejlődéssel, hiszen hogyha ugye tudjuk, hogy Barót egy bányászváros volt valamikor, az megszűnt, valahogy újra kellene profilálódni ehhez az önkormányzatnak, akár a városi, akár a megyei önkormányzatnak, akár a civil szférának, az oktatásnak, a vállalkozói rétegnek is együtt kellene ebben szerepet vállalnia. Most iskolaigazgatóként kérdezem, aztán majd bővítjük a társadalom többi rétegére is, tehát el tudják azt mondani, hogyha nekünk most, nem tudom, mit mondott, környezetmérnöki, vagy nem mérnöki?
Környezetvédelmi technikus.
Technikus szak. Tehát tudják úgy alakítani az oktatási kínálatot, hogy megfeleljen a helyi igényeknek?
Igyekszünk. Érdekes ez a helyi igény is, mert egy dolog, ami gazdasági szempontból a vidéknek előnyös lenne, ami úgy gondolom, hogy igény kellene legyen. Egy másik dolog, amire a diákságnak van igénye, egy harmadik, amire a szülőknek lenne igénye, és talán még bejön az is, hogy mire lenne a pedagógusoknak igénye. Mi folyamatosan próbáljuk bővíteni a kínálatot, és mindig ahány szakot csak megengednek betenni a beiskolázási tervbe, annyit be is szoktunk tenni nyilván, hogy ezek közül mindegyik nem tud megtelni, mert egy adott mennyiségű diákból táplálkozunk, de próbálkozunk lépést tartani a korral, úgy felszereltség, mint a szakok terén. Én úgy látom, hogy erdővidéknek a jövője az az állattenyésztés és a turizmus, vagy a kettőnek az összehangoltságában rejlik. Engedélyeztetünk is állattenyésztési szakmunkásképzést, illetve agroturisztikai szakot, technikusi szakot, és az első évben volt is elég jelentkező, aztán úgy láttuk, hogy visszatérnek a megszokott szakokhoz inkább a diákok. Tehát ezért mondom, hogy nem mindig mérik fel teljesen, és nem mindig azt szerint döntenek a diákok, hogy milyen szakra van nekük szükségük, hogy miben tudnának esetleg otthon elhelyezkedni, vagy miben lehetne jövőt elképzelni.
Na és akkor ez a bizonyos együttműködés, helyi, megyei önkormányzat, vállalkozói réteg, oktatás, oktatói, vagy tanintézmények vezetői, mennyire tudnak ilyen téren együttműködni, hiszen itt ugye apropó beszéltünk itt a tanügyi reformról, amelyik már 30 éve zajlik, de még soha nem jutottunk a végére, és látjuk, hogy a szakiskolák nem léteznek, holott ma már lassan nagyvárosok városokban is, gondolom kisvárosokban is nincs, aki egy vízcsapot beszereljen, vagy aki egy villanybekötést elvégezzen, szóval létezik ez a fajta együttműködés az érintett társadalmi kategóriák között azért, hogy Barótot és erdővidéket, de sorolhatnánk akár más vidékeket is valahogy kimozdítsák erről a holtpontról?
Létezik együttműködés. Főképp a vállalkozásokkal nagyon jó az együttműködésünk, viszont Barót viszonylatban nincs akkora méretű és annyi nagy vállalkozó, hogy ők meg tudnák oldani ezt a kérdést egymagában. A városnak szintén nincs annyi költségvetése, hogy teljesen felvállalja hosszú távra a szakműhelyeknek a helyreállítását, felszerelését, az évi fogyóanyagot és mindent is. Tehát itt azt látom, hogy egy picit a kormány ismét másképp közelítette meg a dolgokat, mint ahogy kellene. Tehát, hogyha állami oktatásról van szó, akkor az oktatásnak minden részét az állam kellene finanszírozza, és nem átruházni bizonyos részeket az önkormányzatokra. És emiatt van az, hogy a diákok nem nagyon jelentkeznek szakoktatásba, mert egyhogy nem vonzó a szakma jelen pillanatban, tehát nem az van a társadalomban elfogadva, hogy legyél fiam jó autószerelő, vagy legyél vízgázszerelő, mert akkor aztán neked milyen jó életed lesz. Mindenki gyorsan akar könnyű munkával pénzt keresni, illetve az iskolákban sem vonzóak ezek a szakok, mert nagyon kevés olyan iskola van, ahol jó felszerelt műhelyek, jó szakemberekkel rendelkeznek.
Viszont dúlt a demokrácia Baróton, az elmúlt választásokon is jó sok polgármester jelölt volt, nem? 4 vagy mennyi volt?
5.
5 volt.
Egy jelölt.
Igen, ön bejelentette idén, hogy szeretne indulni a jövő évi helyhatósági választásokon. Miért született ez a döntés? Mi késztette arra, hogy megpróbáljon átevezni az oktatás vizeiről a politika szinterére? Hiszen a politikusi szakma ma, hát össztársadalmi szinten azért hát nem elfogadott. Jól meg lehet élni belőle, de hát nem, hogy is mondjam, politikusaink nem mindenkinek a példaképei, hogy finoman fogalmazzak.
Igen, sajnos a tanárok se. Nyilván, hogy nem mindebből meg lehet élni, ha az ember jól csinálja. És nyilván valahol az is mindenkinek szempont kell legyen, mert lélek-lélek, de miből lélek. Viszont ez egy nagyon nehéz és hosszas mérlegelés után megszületett döntés volt. Tehát nyilván, hogy nem egy könnyű dolog, főleg a jelenlegi romániai helyzetben ilyen szerepkörre vállalkozni. Viszont megvoltak ennek is ugye az előzményei. Tehát ahogy ön is említette, 5 jelölt volt az elmúlt választáson, és a jelenlegi polgármester urat nagyon nagy elvárásokkal és várakozással fogadták Baróton.
Marosvásárhelyen is, csak úgy zárjál.
Igen, ugyanis róla tudni kell, hogy egyébként ő nem baróti lakós, hanem Kisbaconban él, és végül is, mikor megválasztották, akkor is kisbaconi lakós volt.
De ezt a törvény egyébként lehetővé teszi?
Hát a személyazonosságiában szereplő lakcíme az baróti, de mai napig ugye ingázik Kisbacon és Barót között, de hát ez nem is annyira lényeges, de ő, amikor jött és amikor az emberek fogadták polgármesterként, akkor nagyon nagy elvárások voltak. Viszont azt tapasztalom az utóbbi időben, hogy a kampányban elhangzott nagy ígéretek, szép szavak, azok kezdtek az évek során megkopni, és egyre többen látják azt, hogy a hangzatos beszédek, szavak nincsenek a tettekkel valahogy egyensúlyban, és nem ugyanazt tükrözik. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy Baróton mi az, ami miatt nem működnek a dolgok, és talán a széthúzás az egyik dolog. A másik, hogy nem csak ígéretek és szép szavak kellenek, és nem csak kampány idejére, hanem konkrét tettek és összefogás kell. És hozzátartozik az is, tehát én bevallom, hogy tavaly év vége fele döntöttem el végül is hosszas mérlegelés, tanácskozás, mert ugye ilyenkor a családdal is megvitatja az ember a dolgokat, sőt, még az ismerőseivel is, és akkor döntöttem el, hogy végül is indulni fogok, és ez az is hozzájárult, hogy a többi négy jelölt, aki a 2020-as választáson elindult, egymástól függetlenül mind megkerestek, és ők is azt mondták, hogy belátják, hogy nem a széthúzás visz előre, hanem hajlandóak egy csapatba dolgozni, és mind biztosítottak a támogatásukról.
Igen, hát érzek egyfajta összefüggést az ön indulása és az iskolák összevonása, összevonási kísérlete között.
Nincs összefüggés olyan téren, hogyha esetleg arra gondol, hogy bosszúból indulnék, aki ismer, az tudja, hogy ez távol áll tőlem, tehát nem vagyok egy haragtartó bosszú álló típus. Olyan szinten lehet összefüggés, hogy az emberek akkor látták meg annak a lehetőségét, hogy ha kell dönteni az észszerű és az észszerűtlen közt, akkor ha összefognak, akkor az észszerű irányába el lehet mozdítani a dolgokat. Tehát nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez az iskola összevonás az nagyon simán meg lesz, és aztán mindenki felsorakozott a jó ügy mellé, és sikerre lehetett ezt az ügyet vinni. Nincsen a kettőnek köze egymáshoz, egyszerűen én baróti születésű vagyok, ott lakok, ott tanultam, ott dolgozom, ott próbálok a közösség javára lenni, és családos ember vagyok, két kisgyerekem van, és azt szeretném, hogyha ők is ott nőnének fel. Egy szülő se szeretné, hogyha a gyerekei messze kellene költözzenek, azért, mert egyre élhetetlenebb a környezet, ahol elképzelték az életét. És megpróbálok ezért tenni, és szerintem sikerülni is fog, de ezt teljes összefogással lehet megvalósítani, nem klikekbe, nem körökbe, és ugye azt is ki kell emelni, hogy a másik négy jelölt 2020-ban a szavazatoknak összesen kétharmadát kapta meg.
Igen, ez a demokrácia, aki az első, az mindent visz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Topos Service, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Igen, hát sok hasonlóságot véltem felfedezni. Ma éppen a baróti helyzetről beszélgettünk, de azt hiszem, hogy elég sok településen hasonló a helyzet. Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Baróti Szabó Dávid Technológiai Liceum igazgatója, Derzsi Rádúj Kázmér volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és hát én azt kívánom önnek, hogy a tanárok minél hamarabb térjenek vissza az iskolapadba, és hogy hát minél több gyerek sikeresen érettségizzen majd a Baróti Liceumban is, és hát hogy tervei valóra váljanak. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm szépen.